Megkapta és átolvasta a kormány törvényalkotási programját, mondta az országgyűlés elnöke. Kövér László úgy fogalmazott, nincs olyan nagy lélegzetvételű törvény készülőben, ami nagyon átalakítaná az országot, vagy akár csak érintené az emberek mindennapjait. A házelnök a költségvetés elfogadásának várható időpontjáról is beszélt.
Elnök úr, melyek lesznek az őszi ülésszak legfontosabb parlamenti témái, vitái? Az ön meglátása szerint jogalkotási menetrend fogja meghatározni?
Hát sosem az határozta meg a vitákat semmiképpen. Megkaptuk már természetesen a kormány előterjesztését arra vonatkozóan, hogy milyen jogalkotási tervvel készül a ház elé. Ez a szokásos nagyságrendben, most pontosan nem is emlékszem a számra, talán olyan 21 néhány, 20 és 30 közötti tételt tartalmaz. Átnéztem a címeket is, semmi olyan nincs ezek között, ami nagyon izgalmat keltene. Az esetek egy jelentős részében arról van szó, hogy különböző európai uniós jogalkotásnak kell megfelelnünk, tehát jogharmonizációs kötelezettségeinknek teszünk eleget, vagy pedig olyan módosításokat tartalmaz ez a felsorolás, amiben az elmúlt évek, évtizedek gyakorlatát próbáljuk meghasznosítani és beemelni a törvénybe. Tehát nincs nagy lélegzetvételű olyan törvény készülőben, ami nagyon átalakítaná Magyarországot, vagy akár csak érinteni alapvetően az emberek mindennapjait. De eddig sem ezekről szóltak a parlamenti csatározások igazán, hanem olyan napi aktuálpolitikai kérdésekről, amelyek vagy valóban léteznek és felmerülnek, de nem kell hozzájuk törvényalkotás ahhoz, hogy megoldjuk, vagy pedig egyszerűen, mint az előbbi példa is mutatja, hát ha nincs téma, akkor keresünk valamit, és, vagy kreálunk valamit, leakasztunk valahonnan a szögről valami áll problémát.
Költségvetés elfogadását mikorra teszi most?
Hát ez például a legfontosabb kérdés, tehát ha ezt a kérdés nélkül kihagytam volna, hibát követtem volna el, hiszen az elmúlt éveknek az volt a gyakorlata, hogy az első fél évben elfogadjuk el a költségvetést a következő évre, és ennek az volt az előnye haszna, hogy a különösen a gazdasági élet szereplői, a vállalkozások, cégek azok előre tudtak kalkulálni, tervezni, az önkormányzatokat is ideértve.
Lehorgonyozta a terveket.
Igen, nagyjából. Tulajdonképpen, és így jobban lehetett készülni, kiszámíthatóbb volt, nyugodtabb volt az élet. Ez addig volt igaz, ameddig a Covid először föl nem borogatta a terveinket, és teljesen össze nem zavarta a kiszámítható viszonyokat. Aztán utána jött a háború, az infláció, az energia árrobbanás, tehát most szembesültünk azzal, hogy nem tartható egyelőre az a metódus, hogy az első fél évben fogadjuk el a következő évre vonatkozó költségvetést. Tehát most visszatérünk arra, hogy sokkal hosszabb időt megélt gyakorlatra, hogy az év második felében, november közepétől kezdve kezdi el tárgyalni az országgyűlés a következő évi költségvetési törvényjavaslatot, és aztán nagyjából amikor december közepe táján meg el is fogadja. Pontos dátumot nem tudok önnek mondani, hogy mikor fogadjuk ezt el, de még egészen biztosan karácsony előtt.
Tehát órát nem kell majd megállítani éjfél előtt.
Azt hiszem,
tehát azt most már még egyszer
nem lesz. Akkor sem kellett. Én ott részt vettem, ez is nagyon, hát nem mondom, hogy szép emlék volt, nagyon izgalmas volt az a 91. december 30-áról 31-ére virradó éjszaka, amikor a következő évi költségvetést elfogadta a parlament néhány órával azelőtt, hogy egyáltalán az előző költségvetési év véget ért. Hát azóta azért erre nem volt példa, tehát mindig időben minimum a két ünnep között, ha egyetem volt ilyen, de szerintem inkább még jóval korábban elfogadtuk a következő évi költségvetést.
Mi a költségvetési vita gyakorlata most? Mert egy időszakban csinálta a Fidesz is, meg a mostani ellenzéki pártok is, hogy irgalmatlan mennyiségű módosítójavaslattal megpróbálják megbombázni a költségvetést. Ez most kisimul, vagy ez még mindig megy?
Nem, mert amióta az országgyűlési törvényt elfogadtuk, és azzal a házszabályt jelentősen módosítottuk, átalakítottuk az országgyűlés működési módját is. Létrehoztuk a Törvényalkotási Bizottságot, ami gyakorlatilag egy 21 néhány fős, egyébként a frakciók, hát hogy mondjam, legfajsúlyosabb politikusait, legerősebb szakpolitikusait is magába foglaló bizottság az, amelyik lefolytatja a törvényeknek a részletes vitáját, tehát nem a plénumon folyik ez, mint régen, és az ő általa előterjesztett módosító csomagról szavaz a plénum. Tehát gyakorlatilag az kerül oda, ami ez a bizottság elfogad és javasol elfogadásra. A frakcióknak pedig van lehetőségük arra, hogy néhány olyan módosító javaslatra vonatkozóan kikérjék a szavazást, ami nem került bele ebbe a csomagba, de ők fontosnak tartják azt, hogy az országgyűlés plénum és állásfoglalást tegyen róla. Most a költségvetési vitában a költségvetési bizottság játssza el ezt a szerepet. Tehát a metódus ugyanaz, csak nem a törvényalkotási bizottság van ebben a kvázi ügydöntő szerepben, hanem a Költségvetési Bizottság. Tehát a lényeges, igazán komoly szakmai vita, ha lesz ilyen, és azért remélem, hogy azért lesz, az a Költségvetési Bizottságon belül fog majd zajlani.
Magyar Nemzeti Bank elnök jelöltjének meghallgatására még ősszel sor kerülhet? Márciusban jár le.
Márciusban jár le, de utána néztem, hogy a előző két választás alkalmában mennyi idő telt el a jelölés és a megválasztás között, és az egyik esetben azt hiszem, hogy 6 nap, a másikban meg gyakorlatilag 1 vagy 2. Tehát nincs olyan kötelező időintervallum, amit be kellene tartani, hogy a jelölés után mennyi időnek kell eltennie a megválasztásig, vagy előző elnök lejárt mandátumának a lejárta előtt, mikor kell megválasztani az új elnököt, gyakorlatilag az utolsó pillanatban is lehet. Nyilván nem szeretné ezt a kormánytöbbség megvárni, meg miniszterelnök úr sem, aki majd jelöli az új elnököt, hanem megteszi ezt a tavaszi ülésszak elején, és akkor lesz időnk nyugodtan meghallgatni az új jelöltet.
A miniszterelnök egy ilyen kicsit rejtvényszerű mondatban elmagyarázta, hogy 2 emberről lehet szó. Ilyenkor kormány átalakításról is szavazni kell a jegybank elnökének jelölésénél, vagy ez egy másik metódus?
Nem szeretném megfejteni a miniszterelnök úr rejtvényeit.
Azt mondja, hogy az egyik gazdasági miniszter és költségvetési kérdések, és nyilvánvalóan ez nem lehet az a csúcsminiszter. Tehát ebből kell összerakni.
Hát ha igen, tehát ha mégis akkor közelebb akarunk jutni a várható valósághoz, akkor ugye 2 személyben gondolkodhatunk, vagy legalábbis ebből az derül ki, hogy miniszterelnök úr 2 személyben gondolkodik. És akármelyik is lesz majd, amelyik a jegybank elnöki székbe kerül, a másik egyesítvén, ha jól értettem a miniszterelnök úrnak az elgondolásait, egyesítvén a 2 gazdasági jellegű tárcának a portfólióját, vagy feladatkörét, az nem jelent valódi kormány átalakítást önmagában. Tehát még csak parlamenti meghallgatásra sem kell, hogy sor kerüljön, mert ha a személyében marad ugyanaz a miniszter, aki betölti jelenleg is az egyik gazdasági tárcát, mert akkor tulajdonképpen csak a minisztériumának az elnevezését kell megváltoztatni. Ehhez egyébként törvénymódosítás kell kétségkívül, de nem indokol ez önmagában parlamenti meghallgatást.
Ez akkor a törvénymódosítás, hogy mindenképpen a Fidesz-KDNP meg tudja csinálni. Tehát a minisztériumok felsorolása az egy...
Ez egy rutin feladat, hogy nem mondjam, tehát tulajdonképpen az első törvény egyike minden ciklus elején, vagy akár ciklus közben is, itt általában véve az ellenzék persze kiszokta használni a lehetőséget, hogy bírálja a kormány, a mindenkori ellenzék, a mindenkori kormány politikáját, annak apropóján, hogy éppen milyen minisztérium hatáskörének a megváltoztatásáról van szó, de ez valójában egy rutin műtét, feles törvény.
A Magyarországgyűlésnek bármilyen plusz feladatot jelente az, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke még ebben az évben?
Hát különösen a ház apparátusának, a hivatalának jelent, illetve jelentett ez sok munkát, hiszen nekik kell lebonyolítaniuk azokat a nemzetközi tanácskozásokat, amelyeknek a vendéglátója a Magyarországgyűlés, és értelemszerűen amelyeknek a helyszíne a Magyarországház. Tehát 8 ilyen tanácskozás lesz összesen, már van, amint túl is vagyunk, és ezeknek a keretében körülbelül olyan 2000-2200 vendég lépi majd át az országház küszöbét. Ezek között talán a 2 legjelentősebbet emelném ki. Az Európai Uniós ügyekkel foglalkozó bizottságok, tehát az Európai Unió tagállami parlamentjeinek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak az elnökei találkoztak, azon már túl vagyunk, és a delegációk, tehát egy plenáris úgynevezett COSAC ülés is lesz majd. Itt a miniszterelnök úr is felszólal, és én, mint házelnök nyitom meg, erre semmi nem kötelez, de ez az európai parlamentári szokás, hogy én is ezen elnökként, a ház elnökeként részt veszek, és köszöntöm őket. És aztán ezen kívül még lesz egy olyan rendezvény, ami túlnyúlik már az Európai Unió soros elnökségünk időszakán. Jövő tavasszal mi rendezzük meg az Európai Unió tagállami parlamentjének elnöki csúcs találkozóját. Ez minden évben egyszer kerül erre sor, tehát minden évben a második fél éves elnökséget betöltő ország rendezi meg, de a következő fél évben. Ez lesz talán tulajdonképpen a befejezése, vagy a csúcspontja, a nézőpont kérdése a mi tényleges elnökségi munkánknak.
Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét hallották. Kocsis Ildikó jogászként, ügyvédként képviselt már világcégeket, középvállalkozásokat, magánvállalkozókat, magánszemélyeket és a magyar államot is. Úgy véli, egy igazán boldog társadalom csak úgy képzelhető el, ha mindenki számára érthetőek a jogi előírások. Ez a célkitűzés vezérelte, amikor többet magával megalapította az Érthető Jog című weboldalt. A kezdeményezésről Rozgonyi Ádám beszélgetett Kocsis Ildikóval.
Hogyan került a jogi pályára?
Kicsit kacskaringos volt az út a jogi pályára, olyan értelemben, hogy alapvetően a gimnáziumban én nem jogásznak készültem, hanem a fő irány az a közgazdász szak volt. Nem azért, mert nem tetszett volna a jog, csak nyilván ezt gondolom sokan tudják, vagy sokan hallották, már inkább így mondanám, hogy ugye a jogi egyetemen hát elég sokat kell idézőjelben magolni, és az nekem soha nem volt az asztalom, tehát én soha nem szerettem, úgyhogy így nyilván tínédzserként abszolút kizártam ezt a lehetőséget, tehát én ezt nagyon nem szerettem volna. És aztán végül is mégis a jogi egyetemen kötöttem ki, oda felvettek annak idején felvételi nélkül a gimnáziumi eredményeim, illetve a nyelvtudásom alapján, és akkor már úgy voltam vele, hogy na, akkor próbáljuk meg. És örömmel jelentem, hogy jó döntés volt, tehát én nagyon szeretem a szakmámat, és nagyon szeretem, hogy ezzel a területtel foglalkozhatok.
Az egyetemi tanulmányai alatt tapasztalta már azt, hogy néhány jogi fogalom, törvények megszövegezése az nehezen érthető, vagy akár ön számára volt valamilyen oknál fogva érthetetlen?
Én azt gondolom, hogy mindenki, aki elindul a jogi egyetemi tanulmányaiban ezzel szembesül, hiszen egészen más nyelvezetről beszélünk. Sőt, mondhatom azt is, hogy a felépítés, a logikai menet, a gondolkodásmód is más, mint amit megszoktunk előtte, illetve amit megszoktak azok, akik nem ebben a szakmában dolgoznak, és soha nem tanulták ilyen mélységében. Úgyhogy kell ott nyilván egy-két év az elején, amíg ehhez hozzászokik az ember, illetve az, hogy későbbiekben ezt alkalmazni is tudja, tehát hogy ténylegesen gondolkodni tudjon azokkal az adatokkal, amit ugye az egyetem alatt megtanul, ahhoz jó pár év szakmai gyakorlatra van szükség. Én ezt látom, tehát voltak ügyvédjelöltjeim, láttam, hogy mi az, ami nehézséget okoz nekik. Úgyhogy igen, tehát a válaszom erre igen az.
Vannak olyan készségek, amelyek hát nehezen elsajátíthatók, vagy éppen nem tanulhatók? Vagy minden egyes részlete ennek a szakmának az valamiképpen elsajátítható, tanulható?
Hát ez jó kérdés, hogy mennyire tanulható minden egyes része. Amit én észrevettem, az az, hogy van egyfajta olyan logikai gondolkodásmód, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogyha valaki tényleg jó akar lenni ebben a szakmában. Ehhez pedig nyilván szükséges a matematikai gondolkodás, vagy inkább a logikai, ezt mondanám, csak ugye ezt így önmagában nem igazán tanítják, vagy legalábbis annak idején nem igazán tanították az iskolában, tehát mindenképpen a matematika volt az a terület, ami ugye ezt fejlesztette, ezt a készséget. És ezért mondom azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez 100%-ban tanulható, de biztos, hogy fejleszthető. Ezért is szoktam mondani ezt, akik ismernek vagy követnek, már nyilván hallották tőlem, hogy egy jogász, egy ügyvéd kell, hogy tudjon így gondolkodni, és ehhez fontos nyilván az, hogy annak idején az iskolában mondjuk matematikából milyen eredményei voltak, vagy mennyire volt jó ezen a területen. Ugye sokszor hallottam jogász kollégáktól, hogy én teljesen, most idézőjelben mondom, de teljesen hülye voltam a matekhoz. És én erre azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy és ráadásul ezt ugye felhozza mint egy jó pont, azt én úgy nem annyira értem, mert szerintem szükséges ahhoz, hogy jó jogász legyen valaki, hiszen össze kell kapcsolni az adatokat, ki kell választani egy nagy halmazból, hogy mi az, ami fontos, fontossági sorrendeket kell felállítani, látni kell előre bizonyos lépéseket, mondjuk például egy perképviseletnél, vagy egy vita megoldásnál is nagyon fontos az, hogy lássuk előre, hogy minek milyen kimenetele lehet. De ne is menjünk ennyire messzire, tehát ne menjünk el odáig, hogy jogvita alakul ki, már egy szerződés elkészítésénél is ennek nagy jelentősége van, hiszen ott azt fel kell építeni, előre kell elgondolni a különböző helyzeteket, és annak megfelelően kiválasztani a legjobb megoldásokat.
Mondhatjuk azt némi túlzással, hogy amennyire szerteágazó és nagyon sok területű az élet, annak mindegyik szegmenséhez tulajdonképpen csatlakozik egy jogi terület?
Mindenképpen, hiszen a jog az, gyakorlatilag a jog az az eszköz, amivel a mai társadalmunkban az életünket, ugye a társadalom életét, a polgárok életét irányítani lehet. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden egyes területen ott van, a jog, ez nem azt jelenti nyilván, hogy egy jogásznak minden egyes területhez értenie kell és ismernie kell, ez azt hiszem lehetetlen is lenne. Ezért vannak ugye az adott terület speciális szakemberei, és bizony van olyan, amikor együtt kell dolgozni. De a jogszabályok nélkül valójában, ha belegondolunk, egyetlen terület sem működik. Ha kezdjük az állatvédelemtől, vagy az élelmiszertermelés, élelmiszer előállítással kapcsolatos terület. Tehát mindenhol ott vannak a jogszabályok, ugye azokon keresztül tudjuk mederben tartani azt, hogy mi az, ami elfogadott, ami rendben van, és mi az, ami nem.
És hogyan jutott, vagy jutottak arra az elhatározásra, hogy ezeket a jogi fogalmakat magyarázni kellene, érthetőbbé kellene valamiképpen tenni?
Egyszerűen tapasztalat. Én azt figyeltem meg a munkám során, sokkal könnyebb volt, egyszerűbb volt, hatékonyabb volt olyan ügyfelekkel, megbízókkal együttműködni, akik értették, hogy miről van szó. De nem csak az én oldalamról figyeltem ezt meg, hanem az ő oldalukról is. Tehát nagyon sokszor azt vettem észre, hogy a megbízók igenis szeretnék érteni azt, hogy mi történik körülöttük, az ő ügyükkel, mi az, ami várható. És egyszerűen ez az egyik, nyilván ez az egyik volt, ami miatt ez megfogalmazódott. A másik meg az, hogy amit én észrevettem, az, hogy nagyon sokan szeretnék betartani a szabályokat. Tehát amikor ez nem sikerül, az nem feltétlenül azért van, mert ezt előre eldöntik, hogy na, már pedig én ezt most biztos meg akarom szegni. Hanem egyszerűen azért van, mert nem tudnak róla, hogy van ott valami szabály, vagy nem értik, hogy mi az, és miért van. És ez okozza azt, hogy nem tudják követni. De szerintem egyébként ez elég logikus, nem? Hogyha valamiről nem tudunk, valamit nem értünk, akkor ezt nyilván nem fogjuk tudni betartani sem.
Hát például nem kell messzire menni. Nem veszünk észre egy közlekedési táblát, ugye gépjárművezetőként, és akkor ugye azt gondoljuk, hogy mehetünk gyorsabban, és holott már jelezték nekünk, hogy ezt nem tehetjük meg, de mi ugye abban a hitben vezetünk, hogy itt gyorsabban is lehetne, csak nem vettünk észre egy figyelmeztetést.
Igen, nyilván ez is ott van a pakliban, egyszerűen csak nem vesszük észre, vagy a másik, hogy mondjuk valami változott a KRESZ-ben, és nem tudunk róla. Igaz? És nem tudjuk, nem ismerjük, és ezért nem tartjuk be. De mondok egy nagyon jó példát, egyébként pont jó ez a KRESZ példa. Ugye az USA-ban a KRESZ szabályok azért némiképp eltérőek, mint amit mi megszoktunk Magyarországon. Itt például sok kereszteződésben nem jobbkéz szabály érvényesül, hanem a stop táblák nagyon sokszor úgy néznek ki, hogy alatta van egy kis kiegészítő tábla, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen minden irányból stop tábla van, és mindenkinek meg kell állni. Ez eddig rendben van, hiszen egyértelmű stop táblát látunk, megállunk. Igen, nem csak kiindulhat el először. És itt van egy ilyen szabály, hogy az indulhat el a kereszteződésben először, aki előbb odaért a kereszteződéshez.
Kocsis Ildikó ügyvédet, vitarendezési szakjogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést Kocsis Ildikóval. Az érthetőjog.hu alapítója az Inforádiónak adott interjúban hangsúlyozta, a jogi ügyek nem oldódnak meg maguktól, ezért a megoldásokért tenni kell. A jogász szerint a főszabályok minden egyes részletét nem tudják érthetővé tenni az online tudásbázisokban, ezért azt javasolja, az egyedi kérdések megvitatásáért szakemberhez forduljunk.
Milyen típusú problémákkal foglalkozik ez a weboldal? Lehetnek-e egyéni megkeresések, amelyek mentén megválaszolnak bizonyos kérdéseket, vagy pedig kész tudásanyagot osztanak meg ezen a felületen?
Az utóbbi az, amire létrejött ez a felület, és ami a célja, kész tudásanyag megosztása sokakkal. Egyéni ügyekkel nem foglalkozik az érthető jog. Ennek egyrészt van egy olyan oka, hogy ahhoz már nyilván, hogy bármilyen szinten tanácsot, javaslatot adjon valaki egy konkrét jogi kérdésben vagy helyzetben, ahhoz már ismerni kell annak a helyzetnek a pontos részleteit. Mert hogy nem mindegy, hogy egy-egy helyzetben mi az, ami pontosan ott van. Ez az egyik, hogy nem is lehetne megoldani azt, hogy konkrét egyedi kérdésekre azt adjon az oldal, bár érkeznek ilyen kérdések, esetben nyilvánvalóan mindig tájékoztatást kapnak az érdeklődők, hogy forduljanak szakemberhez, ügyvédhez. Ez az egyik, hogy nem is tudnánk ezt megoldani. A másik része pedig az, hogy alapvetően ugye jogi tanácsadásra ügyvéd az, aki jogosult a megfelelő keretek között.
Jól láttam, van egy videótár például, és akkor itt lehet fellelni a hasznos anyagokat, úgymond?
Igen, a videótárban nagyon rövid, 1-2 perces videókban egy-egy fogalom, kérdés, szabály kerül bemutatásra. Ezek többféle témát is felölelnek, keresnek. Ennek pont az a lény, ugye a mai rohanó világban, hát valljuk be, hogy már sokszor arra sincs időnk, hogy egy-egy hosszabb cikket elolvassunk, vagy egy-egy videót megnézzünk, hanem azonnal kell valamilyen válasz. Ezért dolgoztuk ki. Ugyanakkor vannak tudásprogramjaink, amik tulajdonképpen egy-egy már jobban kifejtő oktatási anyagok, aminek meg az a célja, hogyha valaki kifejezetten mondjuk az örökléssel kapcsolatban szeretne képbe kerülni, akkor azt megismerheti. Ott is videókból áll, fel van építve maga az anyag, ott már kicsit hosszabb videók vannak, és hát attól függően, hogy mi az, amit feldolgoz a téma, attól függően ez állhat akár 70 videóból is. A legnagyobb tudásprogramunk, ami az öröklés teljes területét felüleli, az például több mint 70 videóból áll.
Ez nagy munka lehetett ennek elkészítése. Mivel szeretnék ezt bővíteni, és hány főből áll tulajdonképpen ez a csapat?
Hát valójában a csapat az tulajdonképpen csupán néhány főből áll, úgyhogy valóban nagy munka. Nyilván a szakmai részét azt én magam viszem, tehát én vagyok az, aki az anyagokat összeállítja, a videókat, ugye a videóhangot biztosítja ehhez, de természetesen van olyan segítő, aki mind a weboldal karbantartásban segít, akkor van, aki a videók véglegesítésében segít. Tehát igazándiból nem egy nagy csapat jelen pillanatban az, aki dolgozik ezen, és ugye a kérdés másik fele az volt, hogy mivel tervezzük bővíteni. Nagyon-nagyon sok témakör van, amit szeretnénk feldolgozni, kezdve attól, hogy hogyan kössünk jó szerződést, de olyan témakör is ott van, hogy mondjuk hogyan írjunk hivatalos levelet, mert azt látom, hogy például ez is probléma, hogy ma már ezt is, vagy elfelejtettük, nem tudjuk, nem tanították, nem látjuk, ugye már magában a kultúrában sincs benne, mi az, amit megszoktunk, gyorsan küldünk egy SMS-t, vagy ma már feltétlenül azt sem írják, hanem csak gyors egy hangüzenet, vagy az emojik végeláthatatlan sokaságából használnak, és akkor nyilván bejöttek a külföldről a különböző rövidítések. Tehát, hogy elfelejtjük azt, hogy hogyan kommunikáljunk hivatalos formában. Márpedig erre szükség van, hiszen amikor hivatalos ügyet akar valaki intézni, akkor nagyon nem mindegy, hogy mennyire érthetően fogalmazza meg a kérdését, kérését, betartja-e azokat az iratlan szabályokat vagy elvárt fordulatokat, ami megkönnyítheti azt, hogy a másik oldalon tényleg fogadni tudják ezt.
Egyébként a gyakorlat, vagy ahogy változnak az igények, társadalom, az megváltoztatja azokat a, hát már berögzött akár szokásokat, melyek nagyon sokáig velünk voltak, éltek, vagy akár iratlan szabályokként is, de hát olyan felé, olyan irányba változik közben a világ, hogy ezek vagy betarthatlanná válnak, vagy nincs igény arra, hogy egyetlen betartsa valaki.
Igen, hát nyilván idegennek érzik. Itt nem arról van szó, hogy térjünk vissza ahhoz, hogy hosszú körmondatokban fogalmazzunk minden esetben. Ugye nyilván 50-60-70 évvel ezelőtt egészen másképp fogalmaztak az emberek, hát ugye még régebbről ne is beszéljünk, de ettől függetlenül vannak olyan pontok egy-egy akár hivatalos levélnél is, amik fontosak. Mondok egy példát. Mondjuk nem hagyhatom ki azt, hogy ha van előzménye az anyagnak, akkor az például hol és hogyan található meg. Ezek annyira fontos részletek, ezek megkönnyítik a másik oldalon is az ügyintézést. Sok esetben az okoz nehézséget, hogy egyszerűen vagy nem érthető pontosan, hogy mi az, amit szeretne az illető, aki kérdez, vagy aki az adott hatósághoz, hivatalhoz fordul, és hogyha nem érthető, akkor nyilván erre kap egy általános választ, vagy kap egy hiánypótlást, tehát telik az idő. Míg ha úgy készítem elő, hogy ez érthető legyen, hogy tudják követni, hogy lássák, hogy mi az, ami felé el kéne mozdulni, akkor hatékonyabbá tehető maga az ügyintézés is. Ugye nagyon sokszor panaszkodunk Magyarországon arra, hogy hosszú a hivatali ügyintézés, hogy nagyon sok időt emészt fel, hogyha valamilyen hivatalos ügyet vagy jogi ügyet kell intézni. Nem azt mondom, hogy egy jól megfogalmazott kérelemmel ez teljesen megszűnik, hiszen nyilván lehet olyan eset, amikor további adat szükséges ennek ellenére, amikor nem a megfelelő hatósághoz vagy hivatalhoz fordulunk, és át kell tenni az ügyet egy másikhoz, vagy egyszerűen csak túlterhelt a rendszer, tehát ez továbbra is benne lehet a pakliban, csak amit mi meg tudunk tenni, hogy gyorsítsuk az ügyet, azt próbáljuk megtenni.
Fontosak a visszajelzések. Milyenek érkeznek el önökhöz ezekből? Bizonyára az is építő jellegű lehet bármilyen kritika.
Igen, az az igazság, hogy kritikát eddig nem igazán kaptunk, viszont köszönetet nagyon sokat, de azt tényleg úgy kell elképzelni, hogy több száz visszajelzés van már, hogy mennyire örülnek a kezdeményezésnek, mennyire hasznos számukra, mennyire érthető valóban az, ahogyan kommunikálunk egy-egy témáról, ahogyan bemutatjuk a jogot. Olyan is volt, aki azt jelezte vissza, hogy mindig világ életében azt gondolta, hogy ő soha nem fogja megérteni a jogot, az előírásokat, és rájött, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ő is képes rá, hogy megértse. Tényleg nagyon-nagyon sok visszajelzés van, és azt gondolom, hogy ez fontos is számunkra, hiszen ahogy ön is említette, azért ez nem kis munka. Még jogászként sem kis munka, sőt, ez nyilván egyfajta belső titok, vagy szerkesztési titok, de sokkal nehezebb úgy feldolgozni egy témát, hogy ez érthető legyen a nem jogászok számára, mint hogyha egyszerűen csak az adott témával kapcsolatban kellene a jogászok számára érthető szakmai cikket vagy anyagot elkészíteni. Hiszen ilyenkor ugye nekem is át kell azt gondolni, hogy hol lehetnek azok a pontok, amik problémát okozhatnak azoknak, akik nem jogászok, mennyire tudom átültetni ezt úgy, hogy érthető legyen, mi az, ami nem szükséges ahhoz, hogy érthető legyen, mi az, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy érthető legyen, mert nyilván azt tudjuk, hogy a jog nem véletlenül ennyire bonyolult. Ugye sok esetben ez szükséges ahhoz, hogy valóban a lehető legszélesebb körben tudjunk egy adott területet lefedni, de akkor, amikor a főszabályokat szeretnénk érthetővé tenni, akkor nem tudunk belemenni minden egyes kis részletbe. Ugye ezek a kivéve, ha nyilván már nagyon sokan észrevették, hogy jogban mindig van valami kivétel. Igaz? Tehát van egy szabály, de mindig van valami kivétel, mindig van valami kis szabály, ami módosítja ezt, ha ez és ez van, és ilyenkor kell azt nagyon átgondolni, hogy mi az, amit ugye szeretnénk üzenni, mi az, amit szeretnénk érthetővé tenni a többség számára. És pont ezért van például az is, hogy ugye egyedi kérdésekben már nem tudunk belemenni, hiszen ott már bejönnek ezek a kivéve, vagy abban az esetben a előírások, tehát ezért fontos, hogy egy adott jogi kérdéssel, egy adott jogi problémával, egy adott üggyel szakemberhez menjenek az emberek. Tehát az érthető jog nem váltja ki a jogászokat, a szakembereket.
Tehát azt is javasolják, hogyha részletesebb segítség, tájékoztatás kell, akkor merjenek és forduljanak is az emberek szakemberekhez még.
Így van, abszolút. Ez olyan, mint ami jobban érthető az emberek számára, hogy erre miért lehet szükség. Nyilván, hogyha mondjuk megfázok, akkor tudom, hogy ezt hogyan kezeljem otthon én a saját eszközeimmel, igaz? Forró teát iszok, pihenek, lehet, hogy még beveszek fájdalomcsillapítót is. Ez egy bizonyos határig működhet, de van egy olyan pont, amikor ezt már nem tudom én megoldani, el kell mennem orvoshoz. Ez ugyanígy van a jogban, és szerintem egyébként minden területen ez megtalálható. Hiszen vannak olyan, ha más nem, akkor nézzük meg azt, hogy otthon barkácsolok, nyilván, ha ügyes vagyok, sok mindent meg tudok oldani, de biztos, hogy mindent nem. Tehát vannak olyan területek, ahol már szakemberre van szükség. Ha semmit nem tudok, akkor sokkal nehezebb eljutni addig a pontig, hogy igen, itt már szakemberre van szükségem.
Kocsis Ildikó ügyvédet, vitarendezési szakjogászt, az érthetőjog.hu alapítóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.